Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől.
Akinek gyereke van, azt hiszem, hogy nem tud szorongás vagy félelem nélkül gondolni ezekre a kérdésekre, hogy vajon mennyi az elég, vagy mennyi az, ami még biztonságos az eszközhasználat, illetve az internet használattal kapcsolatban. Erről fogunk ma beszélgetni dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusával, reménykedve, hogy válaszokat találunk arra, hogy vajon mi okozza az internet függőséget, mire kell odafigyelni, és milyen megoldások léteznek, ami a gyerekeket illeti.
Ransborg Jenő, tükör előtt. Nem értem, itt vagy ott a testem. De pont olyan, minthogyha festem. Fülem begörbül, égnek áll a hajam, kezem behajlik. Én csinálom. A számat írtó nagyra tátom, de nem találom így se önmagam. Enyém az orrom és a hangom, ha játszom, hadvezér a rangom, s parancsot, mint a felnőtt, úgy adok. Enyém a kard, enyém a harcom, ez itt a vállam, itt az arcom, de én? Ki tudja, merre, hol vagyok? Enyém a mellem és a lábom, magam azonban nem találom sehol. Szeretném végre tudni mégis, enyém vagyok esetleg én is? De hol?
Urőta mi lumja mie, da drága dece szem fie. Urőta mi lumja mie, da drága dece szem fie. Păsăruică cu cuniună, nu cânta noapte pe lună. Păsăruică cu cuniună, nu cânta seara pe lună. Banat, banat, de nehiz vagy, derig, hogy a szívemen vagy. Banat, banat, de nehiz vagy, derig, hogy a
üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük talán ott, hogy mik a tünetei az internetfüggőségnek. Mit vehetünk észre egy olyan gyereken, akiről elmondhatjuk, hogy telefon, számítógép vagy internetfüggő?
Igazából az eszközöket említve nem az adott eszköztől alakul ki érzelmi függés, hanem az általa kreált világtól. Több szempont van, amire érdemes a szülőknek vagy a pedagógusoknak figyelni. Az alábbiak közül 4 vagy több állítás, hogyha igaz a gyerekre, akkor valószínűleg internetfüggésről van szó. De azért az fontos megjegyezni, hogy az internetfüggőséget, mint diagnózist, vagy mint megállapítást, azt egy szakembernek kell kimondania. De mégis minden esetben a szülő, vagy valaki felnőtt, a gyerek környezetében levő felnőtt figyel föl arra, hogyha valamilyen gond van. Például érdemes arra fölfigyelni, hogyha a gyerek nem tud másra gondolni, mint az internetre, vagy az adott eszközre, amin keresztül eléri az internetet, például a játékokra, vagy a különböző videókra, amelyeket ő néz. Fontos az is, hogyha a gyerek, amikor leül az internet elé, akkor nem tudja kontrollálni az ott töltött időt. Ez gyakran úgy néz ki, hogy előzetesen megegyezi a szülőkkel, hogy fél órát, órát tölt az internet előtt, és sokkal több lesz, de ezt mi magunk is, felnőttek is tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz ezt a kontrollt tartani, mert hogy ez a világ így van kitalálva, hogy minél többet ott üljünk. Arra is érdemes fölfigyelni, hogyha a gyerek türelmetlen, indokolatlanul türelmetlen és ingerült, akkor, amikor éppen nem ül a gép előtt, vagy nincs a mobil a kezében. Egy fontos tényező, hogy a gyerek letagadja, hogy mennyit internetezik, nem mond ezzel kapcsolatosan igazságot, ilyenkor ez mindig egy nagy fölkiáltójel, hogy miért van erre szükség.
De lehet, hogy akkor is letagadná, hogyha mondjuk nem internetfüggő a gyerek, mert tudja, hogy a szülők mindig dorgálják, tudja, hogy ebből mindig konfliktus van, és akkor nem vallja be, hogy már megint 12 óráig ébren volt, és nem aludt, mert éppen telefonozott.
Pontosan, de ez egy nagy fölkiáltójel, hogyha a megbeszélteket a gyerek átlépi, és éjjel 12-ig internet előtt van. A másik ilyen tünet, amire érdemes fölfigyelni, az az, hogyha a gyereknek romlik a tanulmányi eredménye. Ez a gyakorlatban sokszor úgy néz ki, hogy azt mondja a szülőknek, hogy éppen tanulok, valamilyen projektet írok, szükség van a szótárra, a gépen vagy a telefonon, és közben meg nagyon sok idő eltelik, és nem tanul, hanem máshol van elfoglalva. Azt gondolom, hogy erre a COVID alatt online tanítás nagyon sokat rátett, nagyon sok gyerek erre rászokott, hogy lehet úgy tenni, mintha tanulnék, mintha odafigyelnék az órára közben, meg teljesen máshol vagyok elfoglalva. Egy másik tünete lehet az internetfüggőségnek, hogyha a gyereknek a baráti kapcsolatai megváltoznak, és ugyanígy, hogyha az addig megszokott hobbiját, tevékenységét háttérbe szorítja, például edzést, vagy a személyes találkozást a barátokkal, akkor érdemes erre odafigyelni, hogy mi lehet ennek a hátterében, és ugyanígy, hogyha a virtuális világot előnyben részesíti a valósággal szemben, akár úgy, hogy a számára fontos példaértékű viselkedést az internet segítségével meríti, tehát nem tényleges, a körülötte élő húsvér személyeket tekinti példaképnek, hanem például egy TikTok sztárt, vagy egy karaktert, akit lehet, hogy ő kreált meg, és az is egy fölkiáltójel, hogyha a gyerek inkább interneten keresztül beszél az úgynevezett barátaival, haverjaival, ahelyett, hogy mondjuk elmenne velük focizni, vagy közösen ténylegesen időt töltenének.
Mi lehet ennek az oka? Hogy alakul ki? Említetted, hogy nem az eszköz az, ami a függést okozza, vagy nem az eszköztől függ tulajdonképpen, hanem attól, amit az a világ, ami az eszközön keresztül elérhető művel, a gyerek agyával Mi történik ott?
Hát úgy lehet kommunikálni interneten keresztül, hogy nagyon kevés a kockázat ahhoz képest, ami egy szemtől szemben történő kommunikáció keretén belül előfordulhat. Például kevésbé szégyenül meg, kevésbé kell megfelelni társadalmi normáknak, és sőt, annak adhatja ki magát, akinek szeretné. De az is fontos, hogy azért is van ilyen nagy vonzereje például ezeknek az online játékoknak, mert viszonylag gyors a siker, ugye a hétköznapi életben gyakran éveket kell tanulni, hogy egy szakmát gyakorolhasson az ember, vagy nagyon sok erőt kell belefektetni például abban, hogy valaki autót vezethessen. Itt viszonylag gyors a siker, kevés energia befektetéssel. Az is történik, hogy az agressziót itt a gyerek úgy vezetheti le, hogy ennek nincsenek következményei. Ugye, hogyha tényleges szociális kapcsolatokban vezeti le az agressziót, így konfliktusba keveredik, például ennek lehet következménye, de így az online térben nem. Tehát azt is lehet mondani sok esetben, hogy az online tér azt a hiányt pótolja a gyerek számára, ami a valós életéből hiányzik. Tehát itt egy olyan személyiséget ölthet akár magára, aki szeretne lenni szorongásmentesen, egy vagány karaktert, aki tulajdonképpen nem ő, hanem a fejében levő fantázia.
Beszéljünk egy kicsit erről a hiányról. Űzi bele a gyereket a függésbe, az internet függésbe, mi az, ami hiányzik, és mi az, amit ott megtalál.
A játék szenvedély, de bármilyen internet függőségnek gyakran a magány az oka, valamiféle befelé fordulás és gyakran önbizalom hiány. És lehet azt mondani, hogy ezek a játékok, ez tulajdonképpen egyfajta pótlék. A gyerek alapjából több figyelemre, vagy pozitívabb önbizalomra, vagy esetleg törődésre vágyik, de hogy ezt mivel nem kapja meg, így valahol ebbe az online térbe menekül, és kuskerék, mert hogy így pontosan az, amire vágyik, ez az elismerés, a pozitív visszajelzések, ezt így nem feltétlenül kapja meg, és éppen ezért nem épül az önbizalma, nem lesz pozitívabb az énképe. És arra is lehet gondolni, hogy a tényleges, reális életben, mivel kevés szociális tapasztalata van, kevés kommunikációs tapasztalata van, a kapcsolatokban nehezen boldogul, így még inkább kudarca van ítélve.
Tapasztalom én is a három gyerekem mellett, hogy nem tudok mindig elnéző lenni, hogyha valamelyik gyermekem az online világba kívánkozik, de gyakran azt érzem, hogy ott is valamiféle közösség vagy társaság vonza oda, tehát ő is része akar lenni egy olyan világnak, egy olyan közösségnek, aminek az iskolai barátai, az osztálytársai is részesei, tehát nem akar róla lemaradni. A szülő az úgy áltatja magát sokszor, hogy biztos nem függő még a gyerek, vagy nem veszem észre, vagy nem tudom. Tehát, hogy el akarom én is hinni szülőként, hogy nincs akkora nagy baj. Én tudom, hogy milyen ártalmas tud lenni az internet sokszor a gyerekre, akkor ingerülten és gyakran parancsolóan szólok rá, hogy hagyja már abba, csukja le a számítógépet, jöjjön le, csináljon valami mást, és az én reakciómtól már elmegy a kedve a gyereknek, hogy részt vegyen a való világban. Tehát hogy lehet ezt jól csinálni, vagy hogy tud a szülő építően jelen lenni egy ilyen helyzetben?
Nagyon fontosak a keretek és a szabályok, és minél nagyobb a gyerek, annál inkább igaz, hogy ezeket a kereteket próbáljuk meg vele megbeszélni előzetesen. Például, hogy naponta mennyi időt tölt a képernyő előtt, Ez mikor van, délelőtt van, vagy délután, az a javaslatom, ha egy mód van, akkor délután legyen. Semmiképpen ne étkezzen például úgy, hogy közben képernyőt bámul, de azt is fölajánlhatja a szülő, hogy valamilyen alternatív más tevékenységet folytathat, akár egyedül, vagy akár a haverjaival elmet moziba, elmet sportolni, kirándulni, vagy akár közösen, például családilag valamilyen alternatív programot lehet ilyenkor fölajánlani. Például az egy nagyon jó megoldás szerintem, hogy a gyereknek a szobájában ne legyen számítógép, és bizony megbeszélni vele, hogy az okostelefonját se vigye be a szobába, reggel a szülő fölkölti, vagy használjanak hagyományos órát, hagyományos ébresztő órát, hogyha erre van szükség a telefonra, mert így nagy a kísértés, hogy az utolsó, amit lát, mondjuk az a közösségi médiának a felülete, és az első, amit lát, az meg a telefon. Szóval erre odafigyelni, és nem lehet hangsúlyozni a jó szülő-gyerek kapcsolatot, mert hogyha van egyfajta bizalom a gyerek és a szülő között, lehet erről beszélni, akár a gyerek tud arról beszélni a szülővel, hogy ő frusztráltá válik, ő idegessé válik akkor, amikor le kell tenni a telefont, akkor ez bizony nagyon sokat segíthet a gyereknek, de ha bár az, ami a gyakoribb, hogy a gyerek ezt nem érzi problémának, tehát ez az ő világa, főleg a serdülők, akkor ki is kéri magának, hogy hagyja mindenki békén, és igazából arra vágyik, hogy a szobába bevonuljon az okos eszközeivel, és hogy ne kelljen, senki ne zavarja őt ebben. A szülő jó, hogyha arra gondol, hogy ez valamiféle segélykiáltás és valaminek a következménye. Az, amint említetted, hogy ilyenkor mit lehet tenni, tehát ugye nagyon sok szülő rászól a gyerekre. Az nagyon jó, hogyha a szülő meg tudja őrizni a nyugalmát, és hogy nem vitázik a gyerekkel, de legalább ennyire fontos, hogy legyen határozott, és hogyha a gyerek átlépte a megegyezett időkeretet, akkor bátran le lehet állítani az internetet, vagy akár el lehet venni az okos eszközt a gyerek kezéből, mert átlépte a megengedett határt. Hogyha van elég türelmünk hozzá, akkor az is egy jó megoldás lehet, hogy a megbeszélt egy óra lejárta előtt, például 10 perccel szólok, hogy még van 10 perced, és akkor a gyerek így lezárhatja azt, amiben éppen van, de hogy nem annyira a mennyiség a fontos, hanem az, hogy az alatt a 10 perc, vagy akármennyi idő alatt mi az, amit a gyerek az internettel tesz, mit lát, mivel szembesül, és hogy hát lehet tudni, hogy akár egy 5 perces tartalom is akkor a károkat okoz, más esetben egy órás tartalom meg nem. Szóval, hogy ez nagyon fontos, hogy a szülő, minél kisebb a gyerek, annál inkább igaz, hogy a szülő amennyiben csak lehet próbál meg követni azt, hogy a gyerek mit néz és mivel játszik az interneten. Hát ebben ugye nagyon sok program van, amelyek a szülők tudják segíteni, csak hogy az a tapasztalatom, hogy sok esetben a gyerekek jobban értenek az okos eszközökhöz, mint a szülők, tehát így nagyon nehéz a gyereket egy olyan területen kontrollálni, amihez igazából nagyon sok szülő nem is ért.
Azt is problémának érzem, a saját problémámnak is érzem, hogy sokszor hazavisszük a munkát, és a gyerek rajtunk is azt látja, hogy a készülékek előtt tartózkodunk egészen hosszú ideig. Nem biztos, hogy végig gondolja, hogy én most dolgozom, vagy szöveget szerkeztek, vagy éppen hanganyagot vágok, csak azt látja, hogy ott vagyok a gép előtt, és akkor nem érzi jogosnak, amikor én őt onnan eltessékelem, vagy próbálom korlátozni az ő idejét, amikor azt látja, hogy én is otthon rengeteget ülök a gép előtt. Tehát ezt is egy nagy veszélynek érzem, hogy a szülő vigye haza, vagy ne vigye haza a munkáját. Tehát most már a legtöbb szülő számítógépről dolgozik.
Meg hát nagyon sok szülő otthonról dolgozik, nem is jár be a munkahelyre. Bizony itt is alapvető a szülői minta, és hát ez nagyon nehéz, mert a gyerek ő nem látja át, hogy a szülő ezzel keresi a pénzt, hogy éppen mind dolgozik. Annyit lát, hogy van egy okos eszköz, teljesen elvarázsolja, teljesen leköti a szülőnek a figyelmét, és nyilván olyan akar lenni, mint ő. és éppen ezért fontos, hogy egész családra vonatkozóan állapítsuk meg egy digitális házi rendet, ami nem csak a gyerekekre érvényes, hanem ugyanúgy a szülőkre is, és legyenek meg azok az órák, vagy a napnak azon részei, ahol, amikor a szülő sem ül le a számítógép elé, és nem veszi a kezébe a mobiltelefont, de hogyha megnézzük a felnőtteket, mi magunk is nagyon gyakran nyúlunk az okos eszközeinkhez. Nagyon ritkán történik meg az, hogy otthoni környezetben a telefon le van halkítva, tehát teljesen elhatárolódunk, és azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból rendkívül fontos. Közösen határozzunk meg egy lefekvési időt, amikor már nincs internet a házban, és mi felnőttek is próbáljunk meg, ha egy mód van ehhez alkalmazkodni.
Te is tapasztaltad azt, hogy van egyfajta társadalmi nyomás a szülőkre, ami a telefon lehalkítását illeti, tehát hogy gyakran nem engedheti meg magának a szülő, hogy lenémítsa a telefonját, hogy egyszerűen ne nézzen rá a közösségi oldalra az üzeneteit, ne olvassa el, mert vagy a munkahelyén, vagy más területeken, ahol ő éppen egy fontosabb szerepet tölt be, számon kérik. Tehát van egyfajta társadalmi nyomás, én is sokszor szégyellem, hogy nem olvastam el az üzeneteket, hogy nem tudom, hogy mit posztoltak a kollégáim, hogy nem ismerem a híreket, tehát médiában dolgozni, ott elég nagy követelmény az, hogy az ember napra legyen az információkkal, a hírekkel, de hát másodpercenként jelennek meg új hírek, új információk. Én meg úgy érzem, hogy azt nem engedhetem meg magamnak, hogy a gyerekeim elől ennyi időt elvegyen, az, hogy én folyamatosan szeretném frissíteni az ismereteimet a világban történtek össze. Társadalmi nyomás.
Igen, ez biztosan így van, de teljesen irreális, tehát nincsen olyan ember, aki a nap 24 órájában készenlétben tud lenni. Általában 8-10 órát tart egy munkaidő, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ehhez tartsuk magunkat. Persze lehetnek olyan helyzetek, amikor szükséges, hogy akár az üzeneteinket ellenőrizzük, de ezt is meg lehet határozni, hogy ez nem teszem például étkezés alatt sosem. Meghatározhatom, hogy mondjuk a napnak melyek azok az órája, amikor ránézek az üzeneteimre, vagy megnézem a leveleimet, és így meg az egész napom nem erről szól, és hogy a gyerek is azt látja, hogy igen, tehát hogy vannak olyan időszakok, amikor egy 10 perc, egy fél óra erről szól az életemben, és aztán meg van 2 óra, amikor a kezembe se veszem az okos eszközt.
Függésről beszélünk, talán el tudod mondani, hogy mi megy végbe a gyerekben. Valamiféle fiziológiai folyamatok is közrejátszanak abban, hogy ő mondjuk nem tud, egyszerűen nem tud elszakadni az internettől, a közösségi médiától, a telefonjától, hogy említetted, hogy izgatott lesz, és mindenféle fizikai tünete van már. Mi megy végbe a gyerekben?
Több fizikai tünet, meg lelki tünet, meg viselkedésbeli tünet is jelentkezhet. Fizikai tünet például, hogyha megfeledkezik a biológiai szükségleteiről, és nem eszik, iszik, pihen eleget. Ugyanígy, hogyha gyakran fáradt a gyerek, akkor könnyen lehet arra gondolni, hogy nem alszik eleget, hogy álmos. Elég sok információ van már erről, hogy a kék fény mennyire megzavarja az alvásnak a minőségét, illetve hát azok az információk, amelyekkel elalszunk, amelyek utoljára értek bennünket, értek el bennünket. Másik ilyen tünet lehet, hogyha a gyereknek az érdeklődése beszűkül, és már egy adott játék és az adott játékhoz kapcsolódó információk érdeklik, elveszíti az időérzékét, hogyha a gyerek lehangolt, hogyha szorongóvá válik, hogyha nem tud az adott játékhoz például hozzáférni, vagy éppen nincsen internet egy adott helyen, és ezek a gyerekek el sem tudják képzelni sokszor az életüket számítógép vagy telefon nélkül. És amint említettem, gyakran nem érzik problémának ezt, hanem a szülő az, akiben piros lámba kigyúl, hogy itt valami gond lehet, és lehet, hogy ezzel kellene kezdeni valamit.
Kutatók azt mondják, hogy ez most már egy másik generáció, aki együtt él, akinek az életének már része a sok okos eszköz, meg az internet, meg a mindenféle, ami most körülvesz bennünket, sőt, még ennél több minden is, amiről nem is tudunk, mert mi már régi generációnak számítunk. Ők egészen másképp viszonyulnak, és másképp tudják kezelni ezeket a dolgokat, mint ahogy szülők generációja tudta volna kezelni. Tehát számunkra, mondják a tudósok, sokkal félelmetesebb ez a világ, és veszélyesebbnek tűnik, mint a mostani generáció számára, tehát a gyerekek már nem élik meg ennyire félelmetesen. De ellentmondás van, mert ugye azt mutatják a tünetek, azt mutatják a következmények, hogy ez nem egy biztonságos történet. Milyen következményei lehetnek annak, hogy ha a szülő nem veszi figyelembe, hogy itt most valami veszélyes történik, ha mondjuk nem veszi észre, mert annyira elfoglalt, sokat dolgozik, a gyerek sokat van egyedül, mik lehetnek a következmények?
A gyereknek például a szociális kapcsolatai nem tudnak kiépülni, nem szerez elég jártasságot a kommunikáció terén, nem tanul meg konfliktusokat kezelni a reális életben, a reális kapcsolatokban. Nem tanulja meg a problémáit megoldani. És mivel a gyerek egy ilyen kreált világban él, és ennek a világnak sokszor köze sincs a való élethez, így nem tanul meg a hétköznapokban boldogulni, és mivel a gyerek nem tanul meg, nincs elég tapasztalata, így nagyon kevés pozitív visszajelzést kap, állandóan csalódik, vagy kudarcokat él át, és így bizony az a nagy veszély, hogy az önbizalma leépül, az én képe negatív lesz, és nem lesznek olyan megbízható húsvér kapcsolatai, amelyekben ő jól érzi magát.
Hogyha már úgysem tudjuk teljes mértékben kiiktatni a gyerekeink életéből ezeket az okos eszközöket, valahogy meg kell tanulni együtt élni velük. Mennyi a biztonságos mennyiség? Meddig engedhetjük be? Tudunk időintervallumokat mondani, amikor még nem ártalmas az internet?
Mennyiség is fontos, nagyon fontos, de ennél még fontosabb, hogy az adott időkeret alatt a gyerek mivel szembesül, mit néz az interneten. Azzal kapcsolatosan, hogy mennyi a megengedett idő, eléggé eltér a különböző szakemberek, illetve a különböző szakmai szervezeteknek az ajánlása. Nagyjából megegyeznek abban, hogy ha egy mód van, akkor 6 éves kor alatt lehetőség szerint ne használjon a gyerek okos eszközt, és oda teszik, hogy lehetőség szerint, mert bizony a gyakorlat azt mutatja, hogy hát nem ez történik. Van ilyen ajánlás, hogy 18 hónap alatt, hát ez másfél éves életkor, a gyerek egyáltalán ne nézzen például rajzfilmet, esetleg egy-egy családi videóbeszélgetésben vehet részt más felnőttnek a jelenlétében. A WHO az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, hogy amennyiben lehet, a szülő teljes mértékben mellőzze a képernyőidőt, például egy 2 éves gyerek esetében. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia egy picit megengedő betekintetben, ők úgy fogalmaznak, hogy legfeljebb napi fél óra képernyőidő megengedett, de ez is a szülővel közösen nézve például a mesét. 5 éves kor alatt az említett WHO, az Egészségügyi Világszervezet és az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia azt mondja, hogy legfeljebb napi 1 óra képernyőidő 5 éves kor alatt, és ezt az 1 órát sem egy húzamban, hanem szüneteket tartva, és ehhez kell társítani legalább másfélszer annyi fizikai mozgást. 6-tól úgy körülbelül 17 éves kor között, ez egy nagyon kritikus időszak abból a szempontból, hogy a gyerek életében ilyenkor a rendszeresség, a szabály kialakítása és ezeknek a betartatása alapvető. Ebben az életkorban sem jó, hogyha a gyerek napi 2 óránál több időt tölt képernyő előtt. De 18 év fölötti is fontosak a korlátok, itt napi 2-től 4 órát javasolnak, de ebben benne van, amikor tanul a gyerek, ebben benne van, amikor sorozatot néz, ebben benne van az, amikor a közösségi médiát használja, és fontos minél hamarabb tudatosítani a gyerekekben, meg magunkban is, felnőttekben, hogy az egész digitális világ igazából a figyelmünkre pályázik, és a különböző a játékok, a különböző videók úgy vannak fölépítve, hogy lehetőleg ne tudjuk abba hagyni a játszást vagy a nézést, és ezért nagyon nehéz kontrollt szabni, és ezért nagyon könnyen ki tud alakulni a függőség. Azt lehet látni, hogy egészen pici, akár 2 éves, 3-4 éves gyerekek is már okos eszközt kapnak ajándékba, például karácsonyra a szüleiktől, és ettől a pillanattól kezdve használhatják, és például a YouTube-on bármit megnézhetnek, ami elé kerül. Én ezt nagyon veszélyesnek gondolom, mert egyrészt a gyerek, de nagyobb gyerek sincs abban a helyzetben, hogy az elé tároló információkat fölülvizsgálja, nem látja át, hogy mi történik vele, nagyon sok agresszióval szembesül, nagyon sok olyan szexuális tartalommal szembesül, ami nem egy gyerek szem elé való, nagymértékben befolyásolja az ő személyiségének a fejlődését. Például ezek a szexuális tartalmak egy olyan ingerültséget idéznek elő, egy olyan felfűtött állapotot a gyerekben, amihez ő még nem elég érett. A szülőnek a felelőssége rendkívül nagy, mert a szülő kellene legyen az a felnőtt, aki szabályozza a gyereknek az online világban történő tevékenységét, és bizony ez úgy néz ki, hogy mint amikor például egy autónak, nem tudom, a kormánya mögé egy gyereket ültetünk, hogy vezessen, de ő még erre nem képes, nincsen erre fölkészülve, az életkori sajátosságai nem teszik őt erre alkalmassá, és ez úgy néz ki, mintha a fék ugyanakkor a szülőnek a kezében lenne. Tehát azt gondolom, hogy ezen a téren rendkívül nagy a szülői felelősség, egyrészt a szabályozásban, a korlátozásban, másrészt pedig abban, hogy a gyerekkel minél hamarabb az életkorának megfelelően beszéljünk arról, hogy miben lehet a hasznunkra az internet, miben segíthet a fejlődésünket, a tanulásunkat, és pontosan mi az, ami a hátrányunkra van.
Azt hiszem, hogy most is, mint oly sok esetben elmondhatjuk, hogy a kapcsolat az megoldás tud lenni, még az internetfüggőség terén is. Tehát, hogyha a gyereknek jó kapcsolata van a szüleivel, akkor nagyobb biztonságban van, mint azok a gyerekek, akik magukra vannak hagyva ebben a világban.
Igen, én is ezt gondolom, hogy a jó kapcsolat, a bizalmi viszony a szülőkkel az lehet egy olyan védelem a gyerek számára, ami ebben a helyzetben is a segítségére lehet. Hogyha akkor is, hogyha azt látja a szülő, hogy a gyerekével problémák vannak, hogy több időt tölt az internet előtt nagy mértékben segítheti a gyereket az, hogyha a szülő egyértelműen nem ítéli el ezért, hanem akár érdeklődik az kapcsán, hogy mi történik az online világban, leül a gyereke mellé, és el egész odáig, hogy valamilyen szinten például megismeri azt a játékot, amivel a gyerek játszik, mert a tiltás az önmagában a gyereket még mélyebbre nyomhatja ebben, és hogyha azt érzi, hogy a szülő érdeklődik, nem ítéli el, esetleg még játszik is vele, akkor így a szülővel tud beszélni arról, hogy mi az a pozitívum, amit ezek az online játékok vagy az online tér számára jelent, és bizony a kapcsolatban van talán a megoldásnak a kulcsa, hogy a kapcsolatot, a bizalmi kapcsolatot ne hagyjuk megszakadni, elsorvadni, ebben az esetben sem, hogyha a sok nézeteltérés, vagy a sok feszültség miatt már azért valamennyire sérült, dolgozzunk azon, hogy ezeket a kapcsolatokat újraépíteni, és bátran szülőként tegyük meg azt a lépést a gyerek irányába, hogy akár nyíltan kifejezzük, hogy ő számunkra annyira fontos. Tehát azt gondolom, hogy fontos az, hogyha a gyerek az online térben eltöltött idejéről és élményeiről tud beszélni a szülővel tudja ezeket megbeszélni, és nem azt érzi, hogy ebben a szülő teljesen elzárkózik és őt elutasítja.
Dr. Kovács Réka Rozáliával, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusával jövő héten is fogunk beszélgetni. A szerfüggőség lesz akkor a témánk. Várjuk Önöket szeretettel akkor is. Én Ila Ildikó vagyok. Minden jót!